Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik Harangó Évától.
A labdarúgó játékvezetők szigorúbban ítélnek meg egy-egy szabálytalanságot, ha azt lassított felvételen nézik. Német kutatók 88 élvonalbeli bíró reakcióit vizsgálták 60 egyértelműen sárgalapos szituációra, melyeket a bírók videón néztek. Ugyanazt a szabálytalanságot néhányuk csak lassított felvételen látta, míg a többiek normális lejátszási sebesség mellett is követték. A kutatók ugyanakkor abban nem találtak különbséget, hogy a bírók valóban szabálytalanságként ítéltek-e meg egy adott szituációt. A szabálytalanság súlyosságának megítélésében ugyanakkor eltért a két kategória. A lassítást néző bírók csoportja többször adott piros lapot ugyanarra a szituációra, mint azok a bírók, akik normál sebességgel nézték ugyanazt a szabálytalanságot. A kutatók szerint az adatok azt igazolják, hogy a lassított felvétel fokozza a megítélt szabálytalanság vélt súlyosságát. Ez a felismerés kulcsfontosságú lehet a jelenleg világszerte kidolgozás alatt álló videóbírórendszer szempontjából. A szerzők szerint érdemes megfontolni, hogyan használják majd a videóbírót, mert még bizonyos játékhelyzetek, például a les eldöntésében hasznos lehet, nem biztos, hogy az adott szabálytalanság szándékosságának megítélésében is biztosítja a méltányos bíráskodást. A konyharuhák elősegítik a kórokozók terjedését, és hozzájárulhatnak az ételmérgezések kialakulásához is, állítják a Mauritius Egyetem kutatói. Vizsgálataikban többek között kimutatták, hogy a család mérete, az étkezési szokások és a konyharuhák felhasználási módszerei mennyire befolyásolják a kórokozók megtelepedését és összetételét. A több célra, evőeszköztörölgetésre, kéztörlésre, forró edények megfogására és a felületek tisztítására egyaránt használt konyharuhákon nagyobb bakteriális fertőzést mutattak ki, mint az egy feladatra használatos daraboknál. A kísérlet során 100 darab konyharuhát vizsgáltak egy hónapos használat után. A begyűjtött konyharuhák 49%-áról derült ki, hogy baktériumforrás, amiken a szennyeződés mértéke csak nőtt a családtagok számával. Biokémiai tesztekkel kimutatták, hogy a konyharuhán olyan baktériumfajok telepednek meg nagy arányban, amik többek között ételmérgezést is okozhatnak. A kutatók szerint egy konyharuhát egy célra érdemes használni, a nedves konyhai törlőkendők használatát pedig érdemes elkerülni. Vajon hány állat születhet naponta a világon? A brit BBC egyik rádió műsora hallgatói kérdésre összeszedett néhány izgalmas számadatot. Durva becslésekről van szó, azonban a számok így is elgondolkodtatóak. Mindjárt itt vannak a szaporaság mintaképének tartott nyulak. A 40 milliós vadon élő brit nyúl populáció fennmaradásához csaknem 2 millió kölyök nyúlnak kell születnie napi átlagban. Ez a meglepő adat persze egyúttal rámutat arra is, hogy születéskor a nyúlfiak életkilátásai egyáltalán nem rózsásak. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének adataiból a BBC szakértői kiszámították, hogy a világon nagyjából 62 millió csirke kel ki naponta a tojásból. Tovább haladva a nagyobb számok felé, a brit méhek összességében egy jól sikerült nyáron naponta akár 370 millió ivadékot is produkálhatnak. Ezek a számok azonban sehol sincsenek a népesedés igazi bajnokaihoz, a fonálférgekhez képest, melyekből a szárazföldek minden négyzetméterére jó 3 millió példány jut. A BBC által megkérdezett szakértő szerint a szorzások végén valóban csillagászati szám adódik. Egy átlagos napon körülbelül 600 trillió, vagyis 600 milliárdszor milliárd fonálféreg jön világra bolygónkon. Ez 3 év alatt éppen egy molnyi fonálférget jelent. Ennyi utód mellett pedig biztosan működik köztük a kémia.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Első alkalommal mérték meg a két legnehezebb ismert elemi részecske közti kölcsönhatás erősségét. A CERN-ben működő CMS kísérlet legújabb eredményeiről Horváth Dezső, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Atomki és a CERN munkatársa beszélt.
1964-ben állította fel több fizikus is egymástól függetlenül, de közöttük Peter Higgs Scott fizikus, azt az elméletet, hogy az elemi részecskék tömegét egy olyan furcsa mező adja, amely kitölti az üres teret, a vákumot. Ezért ezt elnevezték Higgs mezőnek, és először senki nem hitte el. Ez a Higgs mezőnek egy megnyilvánulási formája, egy nagyon furcsa, szinte tulajdonságok nélküli részecske, amelyet Higgs bozonnak neveztek el. A maga a Higgs bozon nem közvetít semmiféle energiát vagy kölcsönhatást, viszont a megnyilvánulása annak a mezőnek, amely például az elektronnak tömeget biztosít. Most itt meg kell jegyeznünk, hogy a tárgyak tömege elsősorban emettől van. Tehát a tárgyak tömege az elsősorban tiszta energia, a legelemibb részecskék, tehát a legelemibb alkotó részek tömegét biztosítja ez a bizonyos Higgs mező. Na most egyik részecske gyorsított, a másik után építette az emberiség, főleg abból a célból, hogy ezt a bizonyos részecskét megfigyelje. Ugyanis a részecskének, ennek a Higgs bozonnak muszáj volt létezni az elmélet szerint. Ha nem létezett volna, akkor eléggé borult volna az az apparátus, amely egyébként az összes mérhető adatot gyönyörűen visszaadta egész addig. Ez végül 2012-ben következett be a CERN nagy hadron ütköztetőjénél. Ez a részecske, ez szinte tulajdonságok nélküli, tehát azt szoktuk mondani, hogy valamennyi mérhető tulajdonság a zérus a tömegét kivéve. Ez nem véletlen, ugyanis közvetlenül a tömeghez kapcsolódik. Hát annak a mezőnek a megnyilvánulása, amely az elemi részecskék tömegét adja. Ennek megfelelően feltételeztük, hogy ez a bizonyos részecske annál erősebben hat kölcsön, vagy lép kölcsönhatásba más részecskékkel, minél nagyobb annak a tömege. Ugye ez elég logikus, ha egyszer a tömegképződéshez kapcsolódik. Most ezt borzasztó nehéz volt kimutatni. Nagyon sokáig még gyanakodtak is a fizikusok arra megfigyelések után, hogy igazából lehet, hogy ez nem is igaz, és nem is lép kölcsönhatásba a többi elemi részecskével. Hogy ez csak ugye egy a tömegképződés mellékterméke, úgy szólva. Mostanra sikerült azt elérni, hogy kimutatták a nagy hadronütköztető mindkét kísérlete többek között, kicsit előbb a miénk, én a lényeges magyar kontingens résztvevő hányad az úgynevezett CMS kísérletben van, amely a nagy hadronütköztetőnél működik. Közben 40 magyar fizikus vesz részt benne. A Ziegner Fizikai Kutatóközpontból, az Ötvös Egyetemről, a Debreceni Egyetemről és a Debreceni Atomki intézetből. Amit tehát sikerült kimutatnunk, az, hogy Higgs bozon nagy energiájú proton-proton ütközésekben együtt tud keletkezni a legnehezebb kvark-antikvark párral. Ez volt az, amit sikerült kimutatni.
Mik azok a kvarkok?
A kvarkok az anyagnak az elemi alkatrészei. Hat különböző tömegű kvarkot ismerünk. A két legkönnyebb alkotja a hidrogénatom magját, a protont, amely az egyetlen stabil, nem bomlékony, nehéz részecske. És a nagy hadronütköztető óriási energiával ütköztet protonokat, úgyhogy a felszabaduló energia a proton energiának az több ezerszerese, és ezzel sikerült olyan nagyon ritkán előforduló eseményeket előállítani, amikor a legnehezebb kvark a saját antikvarkjával, ezt T-kvarknak hívjuk, együtt egy Higgs bozon is keletkezett. Ez azt jelenti, hogy közvetlen kapcsolat volt a kettő között. Tehát sikerült kimutatni egyrészt a Higgs bozon keletkezését, másrészt pedig a nehéz T-kvark, T-antikvark pár keletkezését.
Ja, a cél az, hogy minél jobban megismerjük a Higgs bozont, illetve annak tulajdonságait. Hogyan tovább? Mi lehet a következő kísérlet?
A kísérletek folyamatosan folynak. Ami most a fő témája ennek az óriási gyorsító komplexumnak, ugye 100 méterre a Föld alatt és 27 kilométeres alagútban található, az a sötét anyag tisztázása. Közismert, hogy a világegyetem anyagának a negyed része nem látható. A csillagokban, porban része, látható részecskében kb. 5%-a jelenik meg a világegyetem anyagának, 25%-a is anyagjellegű, tehát látszik a csillagok a gyakorolt gravitációs hatásából, hogy egy gomolygó sötét anyag van a galaxisok mögött. abban az értelemben, hogy nem lehet látni. Tehát kitölti az űrt a galaxisok körül egy olyan láthatatlan anyag, amelyik valószínűleg a mi anyagainknál sokkal nehezebb részecskékből áll. Most ez az egyik fő célja, azután, hogy a Higgs-bozont tisztázzuk, és persze a Higgs-bozonnal kapcsolatos vizsgálatok. Most a sötét anyagot úgy lehet felfedezni, hogy a különböző elméletek különböző olyan folyamatokat jövendőlnek meg, hogy úgy mondjam, amelyekben sötét anyag keletkezhet. Na most, mivel ez a sötét anyag, ez számunkra nem látható, nem észlelhető, ezért csak a folyamatokból hiányzó energiát tudjuk észlelni. Tehát, ha bekövetkezik egy féloldalas esemény, tehát részecskék repülnek ki az egyik irányba, és a másik irányba nem látunk semmit, akkor az azt jelentheti, hogy egy ilyen sötét részecske rohant el arra felé. Ezt egyrészt ilyen jellegű eseményekből keressük a sötét anyagot, másrészt meg a sötét anyag hatása meg kell, hogy nyilvánuljon a mikroszkopikus folyamatokban is, hiszen bármikor keletkezhet. És a Higgs-bozon részletes vizsgálatával erre is választ kaphatunk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.